Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Amen. Ma este Mózes 4. könyvéből a 14. rész első 2 versét olvasom. Mózes 4. könyvének 14. fejezete első versétől így hangzik Isten igéje. Felemelte szavát az egész gyülekezet. Sírt a nép azon az éjszakán. Izrael fiai minnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nékik az egész közösség. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Tegnap este előttünk állt, hogy miért is volt így elkeseredve ez a nép. Semmiféle rendkívüli dolog még nem történt, csak egy hírt hallottak. Nem háborúban voltak, nem vesztes csata után, nem anyagi összeroppanásban, nem egy nagy betegségben, csak világossá vált számukra, hogy az Isten által megígért föld nem pottyan csak úgy az ölükbe, hanem kemény harccal, komoly tusa után lesz majd a birtokukban. Sokan csalódottak, amikor kiderül, hogy az Istennel való járás az nem üdülés, az nem szanatórium, hanem komoly harc. Pedig Isten nem ígérte, hogy harc nélkül lesznek mieink ígéretei. Isten választott népe nem egy pogány közösség, tett úgy, mintha nem lett volna Istene. Zúgolódtak, jajgattak, sírtak, mert csak a bajt látták, az ellenség nagyságán csüngött a szemük. Ma megkerestem az értelmező kézi szótárban, mit is jelent zúgolódni. Érdekes módon, ha picikét nyelvészkednék, mondhatnám, hogy a hazugsághoz közel áll a zúgolódás. A két szó, minthogyha egy helyről lenne lemetszve. A zúgolódás békétlenkedés, méltatlankodva mondott panasz szó. Nem tudom, mennyire ismerős. Annak a kornak a specifikuma lett volna, vagy talán magunkra ismerünk benne. Ahogy a Bibliában keresgéltem, Júdás levelében találtam egy feljegyzést, hogy Énok, aki a teremtés utáni csupán 6. generációt képviselte, profétált a kortársai bűnei miatt, és így jellemzi a kort, ezek istentelenek, ezek haszonlesők, ezek zúgolódóak, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók. Szájuk kevésséget szól, haszonlesésből személyimádóak. Nem 2014 év Magyarországáról való ez a helyzetjelentés, hanem olyan nagyon régi időről, amit fel se tud a képzeletünk fogni. Ahogy bejött a bűn, bejött a békétlenség, bejött a zúgolódás és a hálátlanság. De Isten népe életében is sokszor jellemző volt az zúgolódás. A 106. Zsoltár úgy emlékezik, hogy értetlenségből Isten iránti bizalmatlanságból gyökerezett. Azt mondja a zsoltáros, nem emlékeztek meg a te kegyelmed nagyságáról. Elfelejtették csodáidat. Elfeledkeztek rólad, Istenről, a szabadítóról. Ismerős ez a helyzet nekünk? Talán magunkra ismerünk, ha a zsoltárossal együtt vizsgálgatni kezdjük az életünket, és látjuk, hogy sokszor messze vannak a mi elképzeléseink, a mi vágyaink és terveink a Teremtő vágyaitól, terveitől, gondolataitól. Hogy nem elégszer emlékszünk Isten kegyelmére. Itt az év elején fogadjuk meg közösen. Szeretnék többet hálát adni azért, amit Isten tett. Ha nem látom, imádkozni fogok azért, hogy észrevegyem. Ha semmi más nem lenne, csupán annyi az ismereteim között, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. Ez egy akkora ajándék, amiért minden nap reggeltől estig magasztalhatnánk őt. De a bizalom hiány a sátán kezében egy jó eszköz. Azt mondja a zsoltáros, ennek van egy következménye. Ha nem emlékszünk a csodáira, nem beszélünk róla, nem adunk érte hálát, akkor a memóriánk törli az egészséges Isten képet a fejünkből, a szívünkből. Elfelejtjük, hogy kicsoda ő. Elfelejtjük, hogy ő szabadító. Elfelejtjük, hogy ő megtartó. Azért jött, hogy a bűntől szabadítson meg, és azért, hogy a vele való közösségben megőrizzen bennünket. A zsoltáros úgy folytatja, ha elfelejtkezünk Istentől, a szívünkben egy nagy sóvárgás, egy nagy epekedés ébred, olyan dolgok után, amik igazán nem szükségesek számunkra. De Isten időnként a nevelésünk miatt megengedi, hogy ami után sóvárgunk, megkapjuk. Milyen utána? Így mondja a zsoltáros, ösztövérség, vagy egy másik fordítás azt mondja, lelki csömör, mondhatnám, lebénulunk. Elfogy a munkakedvünk, az életkedvünk, nem látunk mást, csak azt, ami elveszi az örömünket, ami elbizonytalanít bennünket. Arra gondolunk, hogy talán az új szövetség népe más volt. Vajon miért beszél arról Pál a korintusi gyülekezetnek például, ne zúgolódjatok, amiképpen Isten népe ott a pusztában zúgolódott, aminek a következménye az volt, hogy elvesztek. Talán ők is zúgolódó nép voltak, morgolódó, hálátlan, mindig a hibát keresők. A Filippi belieknek pedig azt írja bátorításul, mindent zúgolódások, versengés nélkül tegyetek. Miért? Talán a Filippiben élő első keresztjének veszekedtek, zúgolódtak, egymásra irigykedtek? Azt gondolom, hogy igen. Pál ismerte a problémájukat, azért adott ilyen konkrét tanácsot nekik. Péter a maga levelében azt mondja a korabeli keresztény gyülekezetnek, legyetek egymáshoz vendégszeretőek, mégpedig zúgolódás nélkül. Miért? Talán abban a korban befogadták a vendéget, de közben morogtak, figyelték, hogy mennyit eszik, háta mögött elmondták, maradhatott volna otthon, nézték, hogy hanyadik ágyneműt kell kimosni, vagy milyen programot kell törölni, mert ő váratlanul megérkezett. Úgy tűnik, igen. Könnyű nekünk beszélni az előttünk járók hibáiról, de hát kérdezzem ma meg magamtól és tőletek, és én, és te, ma, és tegnap, és a jövő terveidben a bizakodás, vagy a zúgolódás és az azt követő bénultság van a terveidben. Jaj, nem akarunk azért bénultak lenni, nem akarjuk kimondani, hogy bár csak inkább meghalnánk, mint hogy harcoljunk, és Isten neve megdicsőülésén munkálkodjunk. Kimondani szégyeljük, de az életünk sokszor arról beszél, hogy ebbe a csapdába mi is beleesünk. Hogyan vált ez a csodalátó nép, hogyan vált a hatalmas Isten által kiválasztott nép, akinek az lett volna a feladata, hogy mindenki előtt világossá tegye, hogy kicsoda a Teremtő, pont az volt a feladatuk, mint nektek és nekem ma, hogyan vált békétlenné, zúgolódóvá? Ebben az igében, amit ma estére kijelöltek a program összeállítói, azt látjuk, hogy az volt az oka az ő békétlenségüknek, elgyávulásuknak, hogy az ellenség nagyságát méricskélték. Mennyire jellemző ránk is. A problémákban elmélyülünk, azt körbebeszéljük, azt reálisan mérlegeljük, és az ellenség elveszi az erőnket, pedig még harcot sem láttunk. Valahol olvastam, hogy a II. Világháborúban, amikor Budapest szőnyegbombázása volt, az óvó helyen egy kicsi gyermek ült az édesanyja ölében, látta a felnőttek félelmét, egyszer csak megcirógatta az édesanyja arcát, és azt mondta, tudod mit, mama, most elmegyek egy kicsit játszani, aztán jól visszajövök hozzád félni, jó? A legtöbb gyerek szíve mélyén őszinte hittel és bizalommal tekint az előtte járókra, rád és rám is. De megtaníthatjuk félni őket. Egy gyermek a szőnyegbombázás idején nem igazán tudja, hogy mitől kell félni. Az éhség vasmarka nem fogja össze a kis szívét, csak ha az anyukája aggódik, vagy az apukája. Ha arról hall, hogy megint kifizethetetlen tartozásaink vannak, akkor azt gondolja, hogy valami nagy baj van. Ha betegség kopogtat be hozzánk, és nem tudjuk Isten kezétől elfogadni, hogy talán ez lesz az a jármű, amivel hazavisz bennünket, a gyerek azt gondolja, hogy most valami nagy csapás van az otthonunkban. Vannak terhek, amik valósak. Egy gyerek számára soha nem a realitás a mérce. Ezért vagyok olyan hálás, hogy Isten a gyerek misszióba helyezett, mert szabad látnom közöttük, milyen a feltétel nélküli gyermeki hit. És sokszor cseng a szívembe az Úr Jézus biztatása, hogyha olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, akkor nem megyünk be az ő országába, mert elvesztettük hitünket és bizalmunkat a Teremtő felé. Isten népének a békétlenségét időnként a fizikai szükség alapozta meg. Igen, ebben voltak realitások. Ott a pusztában hiány volt vízben, és bizony eljutottak odáig, hogy minek is vagyunk mi itt, mikor Egyiptomba ihatnánk. Aztán persze a has nem csak a vizet kívánja, az étel hiánya is zúgolódóvá tette, bizonytalanná, bátortalanná a népet. Aztán jött a minőségi éhezés, az ízlelő bimbók lázadása, amikor számunkra nevetséges módon a hagymát hiányolták, meg az uborkát, a fűszereket, és úgy emlékeztek az egyiptomi nyomorra, mint a húsos fazekak idejére. Mert a sátán vakká tesz, ha nem a Teremtőn van a tekintetünk. Aztán jött a következő probléma, a rangkorság. Ugye nem tetszenek tudni, hogy ez micsoda. Mikor az Isten népe között fölüti a fejét, a ki a nagyobb kérdés, amikor azon gondolkodik két tanítvány, hogy hogyan lehetne valahogy kikönyökölni, hogy ők extra helyet kapjanak az örökké valóságban. A rangkorság is zúgolódáshoz, lázadáshoz vezet, elveszi a tekintetet arról, aki lemondott mindenről, és arra tanít bennünket, hogy az ő nyomdokait kövessük. És van egy negyedik dolog, ami meggyengítette sokszor, és lázadóvá, zúgolódóvá tette Isten népét. Ez pedig az volt, hogy velük együtt egy gyülevész had is kiment. Így mondja a Biblia, gyülevészet. Olyanok, akik kíváncsiságból a csodák láttán elindultak a választott néppel. Én nem tudom, hogy akik most itt vagyunk, valóban abban a hitben erősek vagyunk-e, hogy az Úr Jézus Krisztus megfizette a mi büntetésünket a Golgotán, és ebben a hitben és bizalomban egy jogot kaptunk Istentől, kegyelemből, hogy az ő családjához tartozunk. Vagy csak a gyülevész uszály vagyunk Isten népe mögött, akik csodát láttak, akik hirtelen érzelmi felbuzdulásból ott vannak, és akik az első problémánál lázadást szítanak, és sajnos, így mondja 4 Mózes 11.4-ben az ige, a gyülevész nép kívánságba esett, és Izrael fiai is siránkozni kezdtek. Mert sokszor veszíti el a választott nép is a maga látását, amikor a körülötte lévő gyülevész nép nyafogni kezd. És azt mondja az Új Szövetség lapjain Isten, hogy igen, az Új Szövetség sem hozott nagy változást. Jézus elkezdett tanítani az atyáról, elmondta az ő példázatát, a gazdáról, aki egyforma bért adott a nap végén. És azonnal az írástudók és farizeusok lázadni kezdtek. Igazságtalan az Isten. Aztán azt mondta Jézus, hogy én a mennyből alászállt kenyér vagyok, nélkülem nincs örök élet és kapcsolat az atyával, és újra felháborodtak. Aztán kiderült, hogy Jézus nem csak tanít az atyáról új dolgokat és önmagáról, hanem képes és leül a vámszedőkkel egy asztalhoz. Bemegy a Zákeus otthonába, és újra az önmagukat igaznak hívők zúgnak és lázonganak. Talán nem is igaz, amit tanít, hanem látja meg, hogy bűnösök között van. És milyen nagy a zúgolódás, amikor a bűnös nő megkeni őt, ha a próféta lenne, tudná. Tudná, hogy ez tékozlás. Tudná, hogy ez vétek. A szegény kassa kiürült, a szociális érzékenység harsog, és Jézus nem szól egy szót se ellene. És igen, ott vannak a politikai váradalmak. Az emmausi tanítványok nagyon csendesen, kicsit sírdogálva, megrendülve mondják ki húsvét hajnalán, pedig mi azt hittük. Nekünk volt egy elképzelésünk, miért jön Jézus. Azt gondoltuk, hogy ő lesz Izrael megszabadítója. Hát ezek a tanítványok vakok voltak és süketek, és nem látták, hogy Jézus szabadító. Nem vették észre, hogy a kereszten hozta a legnagyobb szabadítást. Többnek gondolták a politikai szabadságot. Vannak okok, amik miatt zúgolódóvá válik a nép, lázadás szít, Isten ellen fordul. De Isten nem nyugszik bele, hogy te és én úgy maradj, hanem azt mondja, van lehetőség a változásra. Az első dolog, lásd, hogy kicsoda ő. Mózes, aki azon a napon meghalt, amikor ezt a dics éneket írta, ezt mondja, az Úr nevét hirdeten magasztaljátok Istenünket. Kőszikla cselekedete tökéletes, minden útja igazság. Hűséges Isten, nem család, igaz és egyenes ő. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait. Felveszi őket és tollain emeli őket. Egy maga vezette, a föld magaslatain járatta őket. Mezők terméseivel etette, a kősziklából is mézet szopogtatott vele, kovaszirdből is olajat. Tudod így látni a Teremtőt? Tudod így magasztalni? Ha nem vagy ilyen költői vénával megáldott, nyisd ki a Szentírást, és mondd el a Zsoltárossal, mondd el Mózessel, kicsoda Isten neked. És ahogy őt magasztalni kezded, kopik a lelkedből a lázadás, a búsongás, a halni vágyás, a nekikeseredés. Mikeás próféta azt mondja, én az Úrra nézek szüntelen, várom az én szabadításom Istenét, meg fog engem hallgatni az én Istenem. Ránézel, tudod, hogy kicsoda ő, gyönyörködsz benne, mert akkor a szívedből kihal a bénultsághoz vezető lázadás. A második dolog, ha látod, hogy kicsoda ő, bíz benne teljes hittel, teljes bizalommal. A nagy viharban, amikor félelemtől sikoltoznak a tanítványai, Jézus megszólítja őket, és azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ma ugyanezt mondja, bízzatok, én vagyok, én nem változtam. Örök a hűségem, az igazmondásom, a szeretetem, az erőm. Jézus, mikor elindult a mennybe, elbúcsúzott a tanítványaitól, és azt mondta, azért mondtam mindezt nektek, amit most hallottatok, hogy legyen bennem békességetek. Nyomorúságotok lesz ezen a világon, de bízzatok, én vagyok a győztes, én meggyőztem a világot. Tudod, hogy kicsoda ő, és hiszed, hogy az, akinek mondja magát. Építesz rá, ebből látszik, hogy bízol-e benne. És a harmadik dolog, az elmélet mellett a gyakorlat. Mondd el neki minden búdat és bánatodat. Milyen jó lett volna, ha lázadás helyett egy éjszakai imaórát tart Izrael népe. Elmondják, amit addig megtapasztaltak az Úrból, kisírják előtte a félelmeiket, a bizonytalankodásaikat. Hiszen ő ugyanazt mondta volna, mint amivel téged és engem bátorít, semmifelől ne aggódj, hanem imádságodban és könyörgésedben minden alkalommal, hálaadással tárt fel kívánságaidat az Isten előtt. Szabad előtte sírni, szabad előtte elmondani mindazt, ami összeszorítja a szívemet. De ahelyett, hogy depressziósan halni vágynék, meg szöknék a harcok elől, odaborulhatok Isten elé, szüntelen imádkozva, mindenben hálát adva, mert ez kedves az Úrnak. Isten húzza ki lábunkat a depresszióig menő bénultságból és félelemből. Van kiút. Lásd meg, hogy ki ő, bíz benne, és mondd el neki minden félelmedet, és ő az, aki van volt, és aki eljövendő, aki nem változik, aki kihúzza lábadat a törben. Ezért imádjuk ma őt. Amen.